Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 150. Zsoltárunk első versét énekeljük. A 150. Zsoltár első versét, ami így kezdődik: dicsérjétek az Urat, áldjátok ő szent voltát. Helyet, kedves testvéreim, és a 302. énekünket énekeljük, a 302. dicséretünket: ó népeknek megváltója, jövel szűznek szent magzatja. 302. énekünket mind az 5 versével énekeljük el. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől van. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvassuk János evangéliumának első részéből, az első verstől a 14. versig. János evangéliumának első részében az első 14 vers így szól hozzá: kezdetben vala az ige, és az ige vala az Istennél, és Isten vala az ige. Ez kezdetben az Istennél vala. Minden ő általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Ő benne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága. És a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt. Vala egy Istentől küldött ember, kinek neve János. Ez jött tanúbizonyságul, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, hogy mindenki higgyen ő általa. Nem ő volt a világosság, hanem jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról. Az igazi világosság eljött volt már a világba, mely megvilágosít minden embert. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be őt. Valakik pedig befogadták őt, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek. Akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem férfiúnak indulatából, hanem Istentől születtek. És az ige testé lett, és lakozék mi köztünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes vala kegyelemmel és igazsággal. Isten áldja meg az ő igéjét, annak magyarázatát. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, áldunk és magasztalunk téged, akinek eljövetelére a mai napon is visszaemlékezhetünk, és akinek eljövetelét majd karácsonykor ünnepelhetjük. Köszönjük te néked, hogy nem csak régen jöttél el erre a világra, hanem most is eljössz, és itt vagy közöttünk is. Köszönjük néked, hogy igédben, szent lelked által megajándékozol minket önmagaddal. És köszönjük, hogy ezért nem csak a jászol fény lett annak idején, hanem mi közösségünk is fénylhet. Áldunk téged, hogy tőled kaphatunk ma is igéden keresztül világosságot. Kérünk téged arra, hogy világosítsd meg a mi sötét elménket, életünket, és add, hogy világosság legyünk mi magunk is, világosság hordozó, világosság sugárzó emberekké váljunk ebben az adventben. És nem csak ebben az adventben, hanem egyáltalán, egész földi életünkben. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy ma is összegyűjtöttél minket, köszönjük néked, hogy elhoztál ide, köszönjük, hogy együtt figyelhetünk te reád, hogy együtt énekelhetünk te neked, és dicsőíthetünk téged mi is. Kérünk, áld meg Isten tiszteletünket, és áld meg advent első vasárnapjának Isten tiszteletét minden gyülekezetben, ahol megjelensz, ahol téged ünnepelnek, ahol téged dicsőítenek a mi testvéreink. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi imádságunkat. Amen. Kedves testvéreim, ige hirdetésre készülve a 234. énekünk második versét énekeljük. Jer világosság, ragyog fel nekünk, hogy csak Krisztus legyen mesterünk.
Jer
Kedves testvérek, Isten igéjét János evangéliumának 8. részéből olvassuk. János evangéliumának 8. részéből a 3. verstől a 12. versig. Leülve hallgassuk meg az írott igét. János evangéliumának 8. részében a 3. verstől a 12. versig ezt olvassuk. Az írástudók és a farizeusok pedig egy asszonyt vivének hozzá, akit házasságtörésen kaptak, és a középre állítván azt mondának néki, Mester, ez az asszony tetten kapatott, mint házasságtörő. A törvényben pedig megparancsolta nekünk Mózes, hogy az ilyenek kövesztessenek meg, te azért mit mondasz? Ezt pedig azért mondták, hogy megkísértsék őt, hogy legyen őt mivel vádolniuk. Jézus pedig lehajolván az ujjával írt vala a földre. De amikor szorgalmazva kérdezték őt, felegyenesedve mondanékik, aki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ. És újra lehajolván ír vala a földre. Azok pedig ezt halván és a lelkiismeret által vádoltatván egymás után kimentek, a vénektől kezdve mind az utolsói. És egyedül Jézus maradt, és az asszony a középen állva. Mikor pedig Jézus felegyenesedék, és senkit sem lát az asszonyon kívül, mondanéki, asszony, hol vannak azok a te vádlóid? Senki sem kárhoztatott-e téged? Azt pedig mondta, senki, uram. Jézus pedig mondanéki, én sem kárhoztatlak. Eredj el, és többé ne vétkezzél. Ismét szól azért hozzájuk Jézus mondván, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem járhat sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága. Kedves testvérek, advent első vasárnapja van. Szokásunkhoz híven, ilyenkor meggyújtjuk az első adventi gyertyát. Látszik, hogy nem cigarettázik. Köszönjük szépen. Az adventi koszorún égő gyertyának a fénye az Úr Jézust jelképezi. Őt, akinek világossága felragyogott a bűnben élő embervilágban. Már az ősi messiási proféciákban megjelenik ez a gondolat, tudnék, hogy a messiás lesz a világosság, aki felragyog a bűn sötétségében élő embervilágban, de aztán az egész Új Testamentumon is végigvonul, és az Új Szövetség számos helyén olvassuk, hogy Jézus megjelenése ebben a világban nem más, mint a világosság megjelenése a sötétségben. Így egyértelműen a Biblia áll annak hátterében, hogy az adventhez és a karácsonyhoz hozzátartozik a fény és a világosság. Ezt azért hangsúlyozom, mert sokan manapság azt hiszik, hogy ez a pogányságból jött a kereszténységbe. Nos, nem a pogányságból jött, hanem Isten ószövetségi kijelentéséből jött, és aztán végigvonult az egész Új Szövetségen is. Az első időkben, Palesztinában, még nem december végén, hanem január 5-ről 6-ra viradó éjjel ünnepelték meg Jézus születését, és január 6-án pedig ugye a megkeresztelését. Tehát egybe volt tolódva az Úr Jézus születésének és a megkeresztelkedésének az ünnepe az első századokban. Ebből az időből származik egy híres zarándoknőnek, Étheriának a beszámolója, aki 3 évet töltötte el Palesztinában, és ő leírta, hogy hogyan ünnepelték ott ezt az estét, Jézus megszületésének az estéjét. És olyan csodálatos olvasni a beszámolóját, szinte nem talál szavakat az ünnep nagyszerűségének a leírására, de elmondja, hogy óriási ember tömeg énekelt, és vonultak a püspökök vezetésével ünnepi menetben Betlehembe. Jeruzsálemtől nem messze van ugye Betlehem. És ott bementek abba a barlangba, amit az Úr Jézus születése helyének tartottak, és ott tartottak egy éjszakai istentiszteletet. Még napfelkelte előtt visszaindultak a városba, Jeruzsálembe. Végig himnuszokat énekeltek Jézus dicsőségére, aki eljött a világra. És az ünnepi menet az a hajnali derengésben ért vissza Jeruzsálembe, mentek a feltámadás templomába, melyet belül ezernyi gyertya hihetetlen fénye ragyogott be. Ott is zsoltárokat énekeltek. Az ezernyi gyertya nem csak azért világított, mert sötét volt, hanem elsősorban azért, mert Jézusra, a világ világosságára emlékeztette őket. Szír Efraim pedig, aki a IV. Században élt, leírja, hogy abban az időben, ami körülbelül ugyanez az a kor, amiről az előbb beszéltem, abban az időben a keresztjének úgy ünnepeltek, hogy például koszorúkat raktak a házaikra. Ide nyúlik vissza egészen az adventi koszorúnak az eredete. És azt mondja, hogy annyira örültek ezen az estén, Jézus születésének az estén, hogy még a házak falai is, és a templomok falai is újjongni látszottak. Csodálatos dolgok ezek, testvérek, a régi időkben nyúlnak vissza ezek a mi gyertyagyújtásunk és koszorunk is. Emlékeztessen minket is, amikor bejövünk ide a templomba minden adventi vasárnapon, vagy otthon meggyújtjátok a gyertyát az adventi koszorún, mindig emlékeztessen benneteket, hogy nem egy népszokásról van szó, hanem egy keresztény szokásról, ami az Úr Jézus Krisztusra emlékeztet. Minden gyertya emlékeztessen Jézusra. Ez még bizonyságtételi alkalom is lehet otthon, lehet, hogy sokan nem tudják, hogy mi ez az egész. Mi elmondhatjuk, hogy a gyertya az az Úr Jézusra emlékeztet, aki a világ világosságának mondta magát. Ma éppen ezt a mondását, Jézusnak ezt a mondását szeretném egy kicsit körüljárni a testvérekkel. Tudnélik azt a mondását, hogy én vagyok a világ világossága. Nézzük először is, hogy kicsoda a világ világossága. Rögtön az elején hadd mondjam, hogy Jézus az, aki ezt mondta magáról, ő a világ világossága. De ez a mondata az Úr Jézusnak, testvérek, nem egy metafora, nem egy hasonlat. Mondott ő magáról ilyen hasonlatokat, hogy én vagyok az ajtó, én vagyok a szikla, a sarokkő. Ezek mind hasonlatok, metaforák. De az, amikor azt mondja, hogy én vagyok a világ világosság, ez nem egy metafora, ez a valóság. Ez az igazság, testvérek. Ő a világosság. De miféle világosság? Isten úgy jelenti ki magát, testvérek, már az Ószövetségben, mint aki dicsőséges. Mózes kéri Istentől, hogy hadd lássam a te dicsőségedet, a te világosságodat, a te fényedet, a kábódot, amit görögre így fordítanak le, hogy doxa, a te dicsőséges ragyogásodat. Azt mondja neki Isten, azt nem láthatod, mert ha meglátod, meghalsz, elpusztít téged. Hátulról láthatsz, megmondja ott neki a nagy hegységben, a nagy sziklás hegységben. Állj ide a szikla hasadékába, betakarlak téged, és megvédelek önmagamtól, és akkor valamit láthatsz belőlem. Az Új Szövetségben Pál apostol, aki az Ószövetségnek igen nagy ismerője volt, tekintve, hogy rabbi volt, azt írja az 1. Timóteus levél 6. részében, hogy Isten hozzáférhetetlen világosságban lakozik. In luce inaccessibili, latinul. Hozzáférhetetlen, emberek számára megközelíthetetlen világosságban lakozik. Testvérek, amikor Jézus azt mondja, hogy én vagyok a világ világossága, akkor itt, hogy így mondjam, azt mondja, Isten szavait használja, Isten szavajárásával beszél, hogy én vagyok a ma dicsőséges, hozzáférhetetlen, megközelíthetetlen dicsőségben lakozó Isten. Én vagyok az. Jézus ezzel a kijelentésével, hogy én vagyok a világ világossága, az ő istenségét vallja meg. Ezért mondja róla János evangélista, hogy ő az igazi, a vera lux, az igazi világosság. Mert magának, Istennek a világossága van ő benne. Ő maga Isten. Aztán azt is mondja Jézus ezzel a mondásával, hogy én vagyok a világ világ. Én egy öntudatos személyként szólal meg Jézus. Nem valami a világ világossága. Van valami szekta, akik szerint a fény valami, amit meditálás közbe kell magunkba fogadni, mint valami személytelen erőt, energiát, és aztán kisugározni. Nem, testvérek. Jézus azt mondja, hogy a világosság az ő. Személyes valóság. Nem részecske, nem hullámjelenség csupán, hanem ő. Jézus. A világosság személy. Isteni személy. Aztán ebben a mondatban ott van ez a vagyok szócska, ami egy jelen idejű szó. Azt arra utal ezzel az Úr Jézus, hogy ő örökké való világosság. Nem voltam, nem leszek, hanem vagyok. Jézussal kapcsolatban nem mondhatunk semmi ilyesmit, hogy volt, van, lesz. Ő az örök vagyok. Tegnap is vagyok, ma is vagyok, holnap is vagyok. Soha nem voltam, soha nem leszek. Mindig vagyok. Én vagyok az örök világosság. És azt is mondja, hogy ő a világ világossága, a világé. Ebbe a szóba, testvérek, bele kell értenünk az egész teremtett valóságot. A természetet, az embervilágot, a láthatatlan lények világát, minden kultúrát, akár keresztyénnek nevezik, akár nem keresztyénnek. E világnak ő adatott világosságul. A kínainak, az afrikainak, magyarnak, cigánynak, eszkimónak, zsidónak, mindenkinek. Ő adatott világosságul. Úgy, ahogy Ézsaiásban olvassuk, a népeknek világosságul adtalak. E földön bárhol, bárki számára, és bármikor a történelemben Jézus a világosság. Ma is, nekünk is, nekem is, neked is, Jézus a világosság. Jézusnak a fénye, testvérek, ráadásul nem csak e világot világosítja meg, hanem ama jövendőt is beragyogja. Olvassuk a Jelenések könyve 21. részében, hogy az Isten országában nem lesz, az új égen és az új földön nem lesz semmi nap, mert Jézus lesz annak a napja. Ő fog ott világolni. De e világban is egyedül ő világol. Jézusnak eme kijelentésében aztán benne bujkál a kizárólagosság. Én vagyok, vagyis nincs mellettem más. Csak is egyedül én vagyok. Nem áraszt fényt más. Filozófusok, vallás alapítók, politikusok, teológusok, művészek, természetgyógyászok. Senki nem áraszt világosságot, csak én. Senki más ilyen világosság nem volt, nincs és nem is lesz soha. Egy ember, bármilyen tökéletes is legyen, nem annyira világosság, hogy egészen az volna. Még Mózesről is, akiről azt olvassuk, hogy az arcán felragyogott Istennek a fényéből valami, és olyan csodálatosan beszél róla az írás, hogy önállánál szelidebb ember nem volt-e földön, és az Isten szemtől szembe beszélt vele, még ő sem volt teljes világosság, hiszen megölte az egyiptomit, és vitába is szállt az Istennel. Vagy ha összegyúrhatnánk mi magunk egy embert, mindenféle tökéletes vonásokból, az sem lenne a világ világossága. Mert egyrészt nem is tudunk ilyen embert létrehozni, másrészt pedig, ha létrehozhatnánk egy ilyen embert, az is eredendően bűnös lenne. Isten által a bűn alá rekesztve, ő sem volna az igazi teljes világosság. Sőt, egy embernek még egyetlen egy tette sem minősíthető igaz világosságnak. Egyetlen egy tettünk sem minősíthető úgy, hogy az az igazi világosság, ami mutatja másoknak az utat. Mert a gondolatainkban hordozunk sok önzést, hiúságot, és megfertőzzük még a legszentebbnek mondott és gondolt tetteinket, szavainkat is. Egyetlen egy ember sem minősíthető. Egyetlen egy tett sem minősíthető. Sőt, ha összevennénk az összes jó embert a világon, és egy kupacba kötnénk, egy csokorba kötnénk őket, még ők se neveztethetnének az igazi világosságnak. Mert egyedül egy valaki az igaz világosság. Jézus, aki ezt mondta, én vagyok az igaz világosság. Benne rejlik aztán Jézusnak ebben szavában az is, testvérek, hogy ő belőle hiányzik a sötétség. Ő benne nincsen semmi árnyék, még egy szikrányi árnyék, egy szikrányi sötétség sincsen. Ő total lux, teljes világosság, maradéktalan világosság. A sötétség az a sátánhoz kötődik, a sátán angyalaihoz kötődik, a bűnhöz kötődik, a vétkekhez kötődik. Jézusnak semmi köze ezekhez. Ő semmi más, csak világosság. Sőt, ő olyan világosság, aki a legélesebb ellentétben áll a sötétséggel, ha az igét olvassuk. Talán, ha itt megállok, ki az igazi világosság, innen indultunk. Látjuk, hogy Jézus. És ha belemélyülünk ebbe a mondásába, hogy én vagyok a világ világosság, akkor olyan dolgok bukkannak elénk, amik alapján megértjük, hogy miért nevezi Jézust, János apostol egyúttal, ama világosságnak, illa luxnak, ama világosság, mert ezzel minden más világosságtól meg akarja Jézust különböztetni. Aki őt látja az ama világosságot, az Isten világosságát, az Isten dicsőségét. És aki őt látja, az átéli azt, amit Ézsaiás mondott, hogy látom a nagy világosságot, és akire ő ráragyog, testvérek, az átéli a profécia beteljesedését, hogy rám ragyog az Istennek a világossága. Nos, kicsoda az igaz világosság? Jézus az igaz világosság. Ő semmi más, mint világosság. Ő ama világosság. De nézzük most azt, hogy hol ragyog ma ő, a világ világossága. Nos, testvérek, Jézus ott ragyog, ahol valahol megjelenik, ahol jelen van. Így először is azt kell mondanunk, hogy ő, mivel megdicsült és fölment a mennybe, most ott ragyog. Ott ül az Istennek jobbján, és ott ragyog. De hát akkor kérdezzük, itt a földön többé nem ragyog? A sötétség egészen elboríthatja a földet, életünket, országunkat, otthonunkat és a lelkünket? Nem, testvérek, hála Istennek nem. Mert Jézus az igében ragyog ma. Az igében ragyog ránk. Az igében, aminek hármas alakját különböztették meg a reformátoraink, az írott igét, a hirdetett igét és a sákramentumi igét. Mindez a három formája van az igének. És ezek által van köztünk jelen az ige, maga Jézus. Maga Jézus. Amikor ide jövünk, és felolvastatik a Biblia, már önmagába felragyog köztünk Istennek a világossága, Krisztusnak a világossága. Amikor hirdettetik nekünk az ige, jó esetben, ha tisztán hirdetetik, abban is felragyog nekünk Jézusnak, Istennek a világossága. Amikor az úrvacsora jegyei előttünk vannak, abban is felragyog előttünk Jézusnak a világossága, de ugyanígy a keresztség sákramentumában is. Az igében, az ige által sugárzik ránk, testvérek, ma élő emberekre is, itt a földön, a világ világossága. Hogyha bejöttök a templomba, láthatjátok, hogy most, ahol a koszorú van, ott van mindig egy Biblia. Egyszer ez a kép, ami nem olyan egyedülálló, mert a majdnem mindegyik református templomban egy Biblia van az urasztalán. Ez a kép egyszer megragadta Reményik Sándort, aki írt egy világosságot, egy világosság is, a Bibliáról írt egy verset, és ezt írja, magas állványon nyitott Biblia. Mögötte szikár gyertyaláng lobog. Ember sehol. Ez az ige, akit talán mindenki elhagyott. Ketten vannak csak, a könyv és a fény. Ez az ige, világ végén talán vagy kezdetén, úgy érzem most a világ végén talán. Ez az ige, társtalan fölség és fölséges magány. Ki bírja ki? Ki bírja ki? Az igéből, testvérek, a Bibliából ragyog felénk Jézus világossága. Az a világosság, amelynek a megjelenés, a következő megjelenési formája az ige hirdetésében jelenik meg, vagy ragyog föl előttünk. Ha valahol mi az ige hirdetést hallunk itt, vagy más helyen, talán előfordul ez is, kérem a telefont kapcsoljátok ki, valakinél egyfolytában ciripel. Ha hallgatjuk az ige hirdetést, abban is fölragyoghat előttünk Istennek és Krisztusnak a világossága, testvérek. Beleragyog a szívünkbe, a lelkünkbe, az életünkbe. Újra mondom, ha urvacsorázni jövünk, vagy a keresztséget látjuk kiszolgáltatni, vagy talán rajtunk szolgáltatják ki, abban is fölfedezhetjük Krisztusnak, Istennek a világosságát, a fényét. És ha most ezt a fényt egy kicsit szétboncolgatjuk, és kicsit darabjaira szedjük, testvérek, sugaraira szedjük, ha szabad így mondani, nem az igéből, nem az ige hirdetésből, nem a sákramentumokból árad ránk Jézusnak az igazságossága, a szentsége, az igazsága, a békessége, a bölcsessége, a kegyelme, a szeretetének a fénysugara. De testvérek, így van. Így van. Persze ez így talán némelyeknek túl általánosnak tűnik, ezért hadd fogalmazzam most úgy, hogy az igének, akármelyik formájában a lényege, a centruma, maga az evangélium, az örömhír. Nem véletlenül mondja Pál a 2 Korintus 4.4-ben, hogy az evangéliumnak világossága van. Voltaképpen mindig az evangéliumról szól az ige, akár a hirdetett, akár az írott, akár a sákramentum, igen. Mindig az evangéliumról szól. Ezért azt is mondhatjuk, hogy az ige formájában ragyog fel előttünk a világosság? Igen. Az evangéliumban ragyog ránk a világosság, a világ. Igen, az evangéliumban, ami Jézusról szól. Ami Jézusról szól, az ő földre jöttéről, haláláról, feltámadásáról, megdicsőüléséről. Képekkel a bölcsőjéről, a keresztjéről, az üres sírjáról és a koronájáról. Arról szól az evangélium, hogy azért jött el, halt meg, támadt fel, dicsőítetett meg, hogy elvegye a bűnünket, és nekünk az örök életet megszerezze. Tette mindezt feltétlen szeretetből, az Atya iránt, és az irántunk, az irántam irántad való szeretetből. Ebből az evangéliumból, testvérek, ami azt mondja nekünk, hogy van valaki, aki minket meg tud menteni a kárhozattól, amire rászolgáltunk, és amiben benne is vagyunk. Ebből valaki ki tud minket emelni, és Istennel közösségbe tud vinni. Itt a földi életünkben is boldogítani tud, és az örök életünkre is boldogítani tud, és ez a valaki Jézus. Testvérek, ha ezt halljuk, ebben ragyog ránk Jézusnak a világossága. Lehet, hogy mindez nekünk semmit nem jelent. Megkockáztatom, hogy vannak köztünk, akiknek ez az egész hír túl sokat nem jelent. De ez nem azért van, mert ez a hír nem a világosság, hanem azért, mert vak vagy. Ha vak lennél, látnád az evangélium látnád az evangélium világosságát, csak mivel vak vagy, ezért nem látod az evangélium világosságát. Nem érzékeled, mint hogyha tényleg vak lennél, becsukod a szemed, mindegy, hogy mi van körülötted nappal vagy éjszaka, nem érzékelsz belőle semmit. Aki lelkileg vak, nem lát semmit az evangélium világosságából, Jézus világosságából, Isten dicsőségéből, testvérek. Még az a jó, hogy az evangélium fénye, Jézus fénye, az egy erős fény, ha szabad így mondani. Egy erős fény, hatalmas fény, olyan erős fény, ami meg tudja nyitni a lelkileg vakok szemét is. Ez egy egészen különös dolog, testvérek. Mert hogyha most belenézünk egy vakuba, vagy belenézünk egy erős reflektorba, vagy netalántán megpróbálunk belenézni a napba, az a testi szemünket megvakítja. De ha az evangélium ragyog ránk, benne Jézusnak, a világ világosságának a fénye, akkor az, ami lelkileg vak szemeinket nem megvakítja, hanem megnyitja. Megnyitja, és egyszer csak fölragyog előttünk a Krisztus, fölragyog előttünk a világ világossága. És azt mondjuk, hogy nem láttam én ezt eddig. Hogy nem érzékeltem az evangélium dicsőségét, az örömhír ragyogását. Testvérek, csodálatos dolog, amikor valakinek az evangélium egyszer csak megnyitja a lelki szemeit. Még jó, hogy az evangélium erős. Hatalmas fény, mert Jézusnak a világ világosságának a fénye az, és ezért erős, megvilágosító, meggyőző, megalázó, felemelő, átformáló ereje van az evangéliumnak. Csodálatos dolog, testvérek, hogy ez a világosság, amiről az első pontban beszéltünk, Jézus világossága, amit úgy boncolgattunk egy kicsit, ez a világosság ebben a világban még mindig itt van. És az igében, az írott igében, a hirdetetben, a sákramentum igében fölragyog és ránk ragyog. Rám ragyog, rátok ragyog. Utoljára azonban azon gondolkozzunk el, hogy hogyan költözhet belénk a világ világossága. Mert nem csak arról van szó, testvérek, hogy kezünkbe vesszük a Bibliát, és hallgatjuk az igehirdetést, és jövünk az úrasztali jegyekhez, és akkor ránk ragyog a világosság, Jézus világossága, az evangélium világossága. Ilyenkor meglátogat minket a naptámadat a magasságból, ahogy mondja az egyik evangélista, de Jézus többet akar. Nem csak ránk akar ragyogni, testvérek, hanem bennünk akar lakozni a világosság, a világ világossága. Nagy dolog már az is, nagy kegyelem az is, hogy ránk ragyog a világ világossága, a Krisztus világossága. Ránk ragyog, akik vakok vagyunk belül, ezért sötétek vagyunk, mert ha becsukjuk a szemünket, benne nem látunk semmit. Sötétek vagyunk, testvérek. Lehetünk nagyon elmések, nagyon okosak, nagyon képzettek, vagy éppen nagyon egyszerű emberek, képzetlenek. Mindnyájan a közös, hogy lelkileg vakok vagyunk, és ezért a sötétségben vagyunk. Kegyelem, hogy ránk ragyog Jézus fénye, az ige fénye, az evangélium fénye itt a templomban. Vagy otthon, amikor olvassuk a Bibliát, vagy hallgatunk valahol valami ige hirdetést. De ennél több kell. Nem csak egy darabig örvendezni ebben a világosságban, mert van, akik még örvendeznek is benne, de több kell. Jézus többet akar, azt akarja, hogy bennünk ragyogjon. Lakozást akar venni bennünk. Ez pedig, testvérek, egészen lélegzettel állítól. Ha mindarra megint visszaemlékezünk, amit az első pontban mondtam, Jézusról, a világ világosságáról. Ő, akiről mindazt elmondtam, amit elmondtam, ő akar bennünk lakozni, ő akar a szívünkbe, az életünkbe költözni, ő akar velünk közösségre lépni, ő akar belőlünk kiragyogni. Azt akarja, hogy belőlünk, ami nyomorult életünkből kiragyogjon valami belőle, kiragyogjon valami, mondjuk a feltétlen szeretete, vagy a bocsánata, amivel emberekkel, vagy a megbocsátása, vagy a jósága, vagy a szelítsége, vagy a határozottsága, vagy a hűsége, vagy a tisztasága, a szentsége. Azt akarja, hogy ezek az ő sugarai belőlünk kiszűrődjenek. Igen, testvérek, ezt akarja. És tudjátok, ez volna tulajdonképpen az egész életünknek az értelme. Hogy belőlünk Jézus ragyoghasson elő. Beleragyoghasson rajtunk keresztül a mi otthonunkba, a mi házasságunkba, a mi gyerekeink életébe, a lakótelepen a szomszédaink, vagy a kertesházba a szomszédaink életébe, a munkatársaink életébe, rajtunk keresztül, a tetteinken, a szavainkon, a lényünkön keresztül valami megjelenjen Jézusból, Jézus világosságából, ebben a sötét világban. Ez volna, testvérek, az életünknek az értelme. És hála Istennek, hogy vannak ilyen emberek, testvérek. Hála az Istennek, hogy még vannak ebben a világban ilyen emberek, mert ez azt jelenti, hogy Isten még nem tett le erről a világról, és nem hagyta egészen a sorsára. Krisztus emberei, akik az ő világosságát hordozzák, itt vannak még köztünk. És mondják nekünk az Isten igazságát, és élik világosságát, és élik elénk a Krisztusnak a világosságát. És egy kicsit, amikor velük találkozunk, akkor ránk ragyog valami Jézusnak a fölfoghatatlan világosságából, és úgy is mondhatjuk, talán nem szentségtörés ez, ha azt mondom, hogy ők az Isten kegyelmének a jelei, ők az ige negyedik megjelenési formája ebben a világban, akikben fölragyog az Isten fiának, Jézusnak a világossága, testvérek. De hát, hogyan válhatunk ezzé? Hogyan válhatunk világosság hordozó emberekké? Hogyan részesülhetünk ebben a rendkívüli kiváltságban? Hogyan válhatunk fényhozó, fényárasztó, Krisztus fényét árasztó emberekké? Testvérek, csak úgy, ha Jézust, az igét, vagy az evangéliumot, mindegy, hogy mondom most, a szívünkbe fogadjuk hit által. Ezt is sokszor elmondtam már, de újra ezt kell mondanom. Aki hittel szívébe fogadja az evangéliumot, az igét, az Jézust fogadja a szívébe, és az ilyen emberben hitáltal lakozást vesz Jézus maga. Ezért mondja János az evangélium elején, akik befogadták őt, azok az Isten fiai, és ezek azok, akik az ő nevében hisznek, akik hisznek Jézus Krisztusban. Akik hisznek benne, nem csak, hogy mint volt valaha ilyen valaki, hanem hiszem, hogy ő az, akinek az evangélium mondja. Hiszem, hogy ő az én bűneimért halt meg. Hiszem, hogy ő értem támad fel. Hiszem, hogy ő az én megváltóm, az én üdvözítőm, aki engem szeretett, és engem mentett meg. Hiszek az evangéliumban, hiszek Jézusban, hiszek a világ világosságában, és ha hiszek, testvérek, akkor egyszer csak ott bennem kigyullad a fény. Jézusnak a fénye, testvérek. Amikor hiszünk az evangéliumban, olyanná válunk, mint az a kis házikok, amikbe, tudjátok, ilyen kis templomok, házikok, amikbe beletesznek egy kis mécsest, és akkor az ottan begyújtjuk, és kivilágít belőle. Amikor beköltözik Jézus a szívünkbe, testvérek, akkor kiviláglik belőlünk a Krisztus. Megjelenik belőlünk az ő egyik-másik fénysugara. És olyan jó azt mondani, hogy hát Úr Jézus, hiszek benned. Nem kell más mondani. Hiszek benned, hiszek az evangéliumban, ami rólad szól. Hiszem, hogy te az vagy, akinek mondod magad, és hiszem, hogy amit tettél, azt értem tetted. Hiszek benned. Rád bízom magam. És jöjj és lakozz bennem, hadd legyen már itt lent templomoddá szívem, lelkem, vagy házaddá szívem, lelkem. Imádságként mondom neked, és így válik, testvérek, csak így válhat az életünk valóban Jézus fényét, világosságának sugarait továbbadó életté. Ő nem csak azt akarja, hogy ránk ragyogjon, hanem be akar költözni a szívünkbe, az életünkbe, és belőlünk akar kiragyogni a környezetünkre. A világ világossága. A világ világossága. Testvérek, végezz el bennünk a mi Urunk, Jézus Krisztus, aki a világ világossága, hogy megnyissa a mi lelki szemeinket, hogy lássuk az evangélium dicsőségét, lássuk az ő dicsőségét, és végezz el bennünk, hogy higgyünk benne a világ világosságában. És befogadjuk őt a szívünkbe, és vigyük őt oda, hova éppen innen is majd elmentek, és elmegyünk. Sugározzuk tovább mindazt, amit belőle van, ami tőle származik. Adja meg ezt nekünk, ami Urunk. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, testvérek, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, áldunk és magasztalunk téged, aki a világ világossága vagy. Olyan titokzatos ez a kijelentésed, olyan mélységeket látunk, ha belenézünk, amiket igazán föl se tudunk fogni, meg se tudunk érteni. De azt látjuk, hogy ez egy igazán mély és csodálatos kijelentésed. Köszönjük néked azt, hogy te, aki a világ világossága vagy, ragyogsz ma is, köztünk is az igében, az evangéliumban, akármelyik formájában. Köszönjük, hogy ebben a gyülekezetben meggyulladhat a fényed, és ragyoghat a te fényed az igén keresztül. Köszönjük, hogy elhangozhat az evangélium, és itt fürödhet a mi lelkünk a te világosságodban, vasárnapról vasárnapra. És köszönjük te néked azt, Urunk, hogy te megértetted most velünk, hogy többet kívánsz. Nem csak azt akarod, hogy egy ideig örvendezzünk a te világosságodban, és aztán elmenjünk, víve magunkkal a belső sötétségünket, továbbadva a belső sötétségünket ebben a sötét világban, hanem azt akarod, hogy bejöhess a szívünkbe, bejöhess az életünkbe, betölthess minket, megvilágosíthass bennünket odabent is a szívünkbe, a lelkünkbe, kiragyoghass a mi lelkünkből, a mi életünkből, szavainkból, tetteinkből, lényünkből, kiragyogjon a te szereteted, igazságod, szentséged, tisztaságod. Köszönjük, hogy azt akarod, hogy téged hordozó emberekké legyünk. Úr Jézus Krisztus, könyörülj meg rajtunk, és nyisd meg a szemeinket, hogy lássunk és higgyünk Te benned. És köszönjük néked, hogyha megtörténhetett már ez a csoda. Áldunk és magasztalunk, ha már fényhordozó emberek lehetünk. Könyörülj meg rajtunk, hogy ne takarjuk el a Te világosságodat, hitetlenségünkkel, engedetlenségeinkkel, sokféle nyomorúságunkkal. Segíts rajtunk, hogy hadd legyünk a Te világosságodat továbbadó emberek a házasságunkban, a gyerekeink felé, munkahelyünkön és mindenhova, ahova küldesz. Urunk, kérünk Téged, hogy áld meg a szívünkbe most is a Te igédet, az evangéliumot, és kérünk Téged, hogy világíts nekünk, és a hétköznapi életünkben is hadd legyen mécses lábunk előtt a Te szavad, a Te drága lényed. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk most gyülekezetünket. Kérünk Téged a beteg, erőtlen testvéreinkért, hogy légy közel hozzájuk, és áld meg őket gyógyulással, erővel, vagy a nehézségeiknek békességgel való elhordozásával. Kérünk Téged arra, hogy tarts szemedet a mi templom építési ügyünkön is, és segíts, hogy ez is jó véghez menjen. Rendeld ki az ehhez szükséges szellemi, lelki és anyagi javakat is, és add, hogy minden felmerülő probléma szépen és békességben a Te akaratod szerint oldódjék meg. Kérünk, hogy Te építsd a mi templomunkat, ami legyen a Te templomod, a Te igédnek a háza. Kérünk Téged országunkért, népünkért, olyan nagy a lelki sötétség, Urunk, olyan nagy az erkölcsi sötétség. Könyörülj meg és ragyogjál föl sokak számára, és kérünk Téged, hogy adj lelki megébredést az embereknek, hozzád fordulást, megtérést, hogy ebben az országban a Te világosságod előre haladhasson és kiterjedhessen. Kérünk Téged, hogy ragyogj rá erre az országra, erre a népre, és fordítsd magadhoz sokaknak a szívét, Urunk. Köszönjük néked, hogy mindezeket eléd hozhatjuk, rád bízhatjuk. Kérünk Téged, hogy hallgass meg minket a Te nagy nevedért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az igazi világosság eljött volt a világba, mely megvilágosít minden embert. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvérek, hirdetem a következőket. Jövő héten a szokott időben megtartjuk gyülekezeti alkalmainkat. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit az alkalmainkra. Legyen az ifjúsági óra, akár egyetemi, akár gimnazista, bibliaóra, imaóra, vagy hittanóra. Hirdetem a testvéreknek, hogy jövő vasárnap az Isten tisztelet keretében szeretnénk megemlékezni arról, hogy gyülekezetünk 80 éves. Szeretnénk egy kis műsort összeállítani addig, és nem önmagunkat ünnepelni, hanem az Urat ünnepelni, aki eddig még a tenyeré hordozott bennünket, és itt lehetünk. Már lassan megöregszünk. 80 évesek lehetünk. Hát úgy készüljenek a testvérek, hogy jövő vasárnap lehet, egy kicsit hosszabb lesz az Isten tisztelet a megszokottnál, de jöjjetek és együtt örvendezünk, és adjunk hálát az Úrnak a megtartatásért, és bízzuk rá magunkat, hogy még legalább 80 évig hordozzon bennünket. De még lehet, hogy 800 évig. Majd meglátjuk. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy jött egy levél, ami közérdeklődésre is számot tarthat. December 10-én megjelenik a Vizsói Bibliának harmadik hasonmás kiadása. A Biblia, ez két kötetben van, ugye 29.400 forintba kerül, plusz 1.500 forint szállítási költsége van, tehát körülbelül ilyen 30.000 forintba kerül, és egy futárszolgálat hozza mindenkinek házhoz. Ha valaki szeretné ezt megkapni, megvenni, akkor ki fogom tenni ezt a levelet mindjárt a hirdető táblára, és ott lemásolhatja a címet, telefont, és megrendelheti magának. Az a legtisztább, hogyha nem itten közösségileg rendeljük, hanem mindenki megrendeli magának ezt a kiadványt. Tehát a Vizsgai Biblia harmadik hasonmás kiadványát. Szeretettel ajánlom a testvéreknek, a gyülekezetnek is szeretnénk egyet venni, mert ez olyan szép, és jó, ha megvan nekünk. Kedves testvérek, az építkezésről egy pár gondolatot hadd mondjak még. A gyülekezet felajánlásai körülbelül 17-18 millió forintot tesznek ki. Továbbra is úgy néz ki, hogy az egész épületnek a bekerülési költsége az 100-120 millió forint. Nem tudjuk még, hogy a maradék 80-90 millió forint honnan fog előkerülni, de hát hiszük, hogy az Úr majd valahogy előteremti. De én azt mondom, hogy ha egyszer azt mondta, hogy betölti minden szükségünket, akkor ez az anyagiakra is igaz. Azt kérem a testvérektől, hogy imádkozzunk az ő ígéretére hivatkozva, mint hogy Illés is imádkozott ott a Kármelen, Isten ígéretére támaszkodva. Te mondtad, Uram, akkor adj el az esőt. Mi is imádkozzunk az Urat szaván fogva, hogy rendelje ki azt, ami még itten hiányzik. A jövő héten kerül sor egy tárgyalásra a Ligetfürdő Kft.-nek a vezetőivel. Anyagi természetű kérdésekről is beszélgetnünk kell, és utána pedig még a polgármester úrhoz fogunk menni. Ő vele is egyrészt anyagi természetű kérdésekről is kell beszélnünk, és támogatást kell kérnünk őtőle is. Annyi láthatnak a testvérek most, ha kimennek és körülnéznek, hogy az egész környéket ugye megváltoztatták itt már körülöttünk. Mellettünk itt állni fog egy elég nagy épület, és ezért most az udvarunkból is elvettek már 3 métert, de ez csak ideiglenesen. Mi adtuk oda használatra, hogy elkészíthessék a talajmunkáit itt az ő épületüknek. Viszont talán annyit mondhatok, hogy most éppen arról folyik a vita, hogy pontosan hol húzódik a határunk ezen a síkon. Mert ahol a kerítés állt, amit a testvérek itt már megszoktak, mert régen ott állt, az nem a telek határon állt. Tehát azt annak idején szépen beljebb hozták, hát most már sikerült. A probléma az, hogy ehhez a beljebb álló kerítéshez tervezték hozzá a másik épületet, ami egy nonsens dolog. Na most már sikerült elérni, hogy kicsit kijebb vitték a kerítést, de még szerintünk még mindig nem ott van a kerítés, ahol lennie kellene. Viszont ők tiltakoznak, mert az ő épületüket, ami ide esik, ugye, hát egyre kisebb, minél kijebb viszük a kerítésünket, az ő épületük egyre kisebbé válik. De hát mi akkor is kell, hogy ragaszkodjunk ahhoz, hogy ami a gyülekezeté, az a gyülekezeté, és hát most oda fajult a dolog, hogy hétfőn geodéták jönnek, és mérik megint a határt, a koordinátákat, és mindent, és reméljük, hogy akkor végre megoldódik, és szépen békességbe elrendeződik ez a vita. Elég nagy épületük van nekük, hát hogyha egy kicsit le kell belőle vágni, akkor vágjanak le ők. Ne nekünk kelljen esetleg a templomunkat kisebbre venni, emiatt a mellettünk álló objektum miatt, ami jelen pillanatban egy 20 centit még rá is lóg a mi megítélésünk szerint a mi telkünkre. Tehát vannak ilyen kis problémák, de ezeknek a megoldódását kérem a testvérektől, hogy komolyan imádságba hordozzák, és esedezzenek ahhoz az Úrhoz, hogy ezek a emberileg olyan megoldhatatlannak látszó ügyek szépen, békességben, de megoldódhassanak. És ne érje kára a gyülekezetet semmilyen szempontból. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Drága testvéreim, a záró ének a 312. énekünk. Énekeljük el mindegyik versével, szép adventi énekünk, 312. Várj ember szíve készen, mert jő a hős az Úr. Mind a 4 versét énekeljük el, utána pedig nemzeti imádságunkat, a himnuszt mondjuk el.
Thank you. Köszönöm.